A példakép díjat Tóth Anna kapta, aki 2021-ben U20-as junior világbajnokságon 100 méteres gátfutásban bronzérmet szerzett. 2022-ben Kolumbiában lett újra bronzérmes. Ugyanebben az évben Magyarország junior atlétájává választották. 2023-ban az U23-as Európa bajnokságról is bronzéremmel tért haza. 5 korosztályos magyar csúcs birtokosa, aki a sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, jelenleg is a Miskolci Egyetem nappali tagozatos gyógytornász hallgatója. Tóth Anna sikeres sportpályafutásáról már sokszor beszélgettünk, hála jó Istennek az Európa Rádióban is, hiszen olyan eredményeket tudhatsz magadénak, ami világszinten is jegyzett eredmény. Mesélj nekünk ezekről a bronzérmekről.
Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy már elmondhatom magamról, hogy 3 korosztályos világversenyről bronzérmeket gyűjthettem be. Az elsőtől kezdve tényleg mindegyik más és más, különleges mindegyik a számomra. Úgy gondolom, hogy nem csak az érem, hanem az időeredmény, amikkel elértem, arra is nagyon-nagyon büszke vagyok. Remélem, hogy még sok szép ilyen érmet gyűjthetek majd az elkövetkezendő évek során.
Maradsz itt a DVTK berkein belül?
Igen, egyértelműen nagyon szeretek itt lenni, úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott, és mindenben támogatnak. Úgy gondolom, hogy egyéni sportoló vagyok, de mégis egy hatalmas nagy csapat áll mögöttem, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok az egyesületemnek.
Mi vár rád a nyáron?
Már elkezdődött az idei szezon, egy nagyon-nagyon erős évem és szezonom van most rengeteg versennyel, hatalmas a feladat, hisz olimpia évében vagyunk, emiatt tényleg mindenki megpróbálja világszinten a legjobbat kihozni magából. Szeretném én is az egyéni csúcsomat megközelíteni, vagy akár a közvetlen közelébe férkőzni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok az évre, nézve, hogy mi fog sikerülni.
Milyen esélyeid vannak Párizsban?
Úgy gondolom, hogy még nagyon fiatal vagyok, nagyon nehéz a kijutás, akár a szintidő is rettentően nehéz, illetve a kvalifikációs pontok gyűjtése is egyre nehezebb ebben az évben, mint a korábbiakhoz képest. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy közelebb kerüljek a kijutáshoz, majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
A Vármegye civil közösségeiért díjat a Sajó-Kazai Őszikék Nyugdíjas Egyesület kapta működésük a hasznos, tartalmas közös időtöltésről, és Sajó-Kaza intézményeivel a térség civil szervezeteivel való kapcsolatépítésről, együttműködésről szól. A Sajó-Kazai Radvánszki kastély épületében évente rendeznek kiállítást a tagságuk által készített munkákból. Az elmúlt 3 esztendőben a Magyarok Kenyere lisztadományra pályázva évente 80 helybélit tudnak támogatni, és további segítséget jelent a nélkülöző családoknak gyűjtött ruhanemük, játékok adománya. A kulturális örökség kategóriában az értékdíjat a Cigándi Szőttes és a Bodrogközi Múzeum Porta nyerte. A cigándi népi textilművészet több évszázados múltra tekint vissza. A Magyar Géniusz pályázatán 1000 példányban újra megjelentették Kántor Mihály 1961-es könyvének átdolgozott kiadását, a Bodrogközi Szőttes újra gondolt hagyomány Kántor Mihály nyomán című könyvet.
Olá Krisztián Cigánd polgármestere, hogyan szól pontosan ez az elismerés, amit most kaptak?
Tehát ez egy elismerő oklevél a Bodrogközi Múzeum Porta részére, a Cigándi Szőttes, mint nemzeti értékké képviseletében, kulturális örökség szakterületi kategória nyertese.
Ez tehát a hivatalos meghatározás, aki elmegy Cigándra, nagy örömmel látogat el oda a múzeum portára, és hát Cigándon a Szőttes, ami igen híres, de ezzel kapcsolatban egész komoly kutatásokat folytattak.
Igen, sok egyéb más dolgunk van, hála Istennek, ami elég híres, de pont a tavalyi éven adtuk át a tanítóházát, ami a Cigándon megtalálható szőttesekre alapul, tehát ez egy új tárlat, egy új múzeum, ami bemutatja az egykori hagyományokat. Nagyon sok figyelmet fordít a város arra, hogy kellőképpen méltóan tiszteletet állítson az örökségeknek a múzeumportán, ezért 3 másik kiállító helyen is rendelkezünk, és én úgy gondolom, gondolom, hogy a Bodrog közül múzeumportra most már elmondható, hogy nem csak cigándon, hanem a Bodrog közül lüktető szíveként dobog.
Mit tudna ajánlani, milyen érzésekkel keressük fel cigándot, milyenek az ott élő emberek?
Én úgy gondolom, hogy cigán vendégszeretete nagyon-nagyon híres, bármilyen esemény van, azt általában mindig a Bodrog közül múzeumportán szoktuk megtartani. Nagyon híres a Béles Fesztiválunk, amit minden éven augusztus végén vagy szeptember elején szoktunk megtartani, illetve a Vadász Fesztiválunk, ami most már második éven kerül megrendezésre, ez szintén július végén. Szeretettel várjuk a látogatókat az év bármelyik szakában.
Az Agrár és Élelmiszer szakterületi kategória díjazottja a Trizsé ízek, kézműves lekvárok, szörpök és desszertek, valamint az abaúji lábatlan tyúk.
Hagymási Zoltán vagyok, a Trizsé ízek szociális szövetkezet marketing vezetője. Hát tulajdonképpen egy 170 fős kis településről vagyunk, Borsod vármegye északi csücskéből, a Nemzeti Parktól ugye 5 kilométerre, és hát ez amilyen érintetlen, szép festői környezetben ez a kis település, én úgy gondolom, hogy ez nekünk meg is határozza a teendőnket, tehát az ott még meglévő, megmaradt értékeknek a megbecsülése, és valahogy olyan formában tovább vinni ezek a termékeket, ami a mai kor elvárásainak megfelelő. Ennek az egész munkának ugye a lelke, a Trizsi asszonyok, akik ott élnek, akik szívüket, lelküket beleadják ebbe a munkába, és akik nem tudnak elfáradni, amikor munka van, odaállnak délután fél háromkor a standhoz, aztán ilyen egy órakor mosolyogva befejezik a munkát. Szeretjük, amit csinálunk.
Igen, igen, hát az a nagy kincs ebben, hogy az erdőmező kincsei dolgozzák fel, hiszen erdei gyümölcsöket is, ami azért már nagy ritkaság.
Igen, ugye a mai világban nagyon sokat hallunk a fenntarthatóság kérdéseiről. A fenntarthatóság kérdéseinek ugye az a lényege, hogy lényegében a helyben megtermett, meglévő termékeknek a megbecsülése, feldolgozása. Na most attól jobb termék nem létezik, ugye, amely vadon terem, mert arra nem kell kemikáliát fordítani, nincsenek vegyszerek rajta.
Milyen gyümölcsök ezek?
Hát tulajdonképpen a kökély, a som, a csipkebogyó. Hát a csipkebogyóból az év lekvárjár címet kaptuk meg, úgyhogy mi ezzel nagyon büszkék vagyunk, de szeretjük, amit csinálunk, ennek úgy gondolom ez az egésznek a mottója.
Hát tartsa meg a jó Isten a jó szokásukat, nekünk meg ezeket a finom ízeket, és gratulálunk ehhez az agrár kitüntetéshez, amit most kaptak, és beszélgetésünket hallgatta az abaúji lábatlan szakértője, hagyj mutassam be.
Jó napot kívánok, Sándor Róbert vagyok, az Abaúji Tájegységi Értéktár Bizottság elnöke. Maga az értéktár 2016-ban jött létre, most már 60-on fölüli érték van az értéktárban benne. Ezeknek van egy gasztronómiai szekciója is, amiben a lábatlan tyúk kiemelt helyet kap, hiszen a lábatlan tyúk az egy mondhatom azt, hogy egy ősi abaúji étel, gyakorlatilag a böjti étkezési szokásoknak volt egy étele, amikor arról volt szó, hogy a böjti időszakban nem lehetett húst tenni az embereknek, akkor gyakorlatilag a lábatlan tyúk került a tányéra.
Hiszen... De mi ez a lábatlan tyúk? Mondjuk már el!
A lábatlan tyúk lényegében nagyon szerette az abaúji ember a töltött tyúkot, és amikor a böjti időszak volt, húst nem ehetett, ezért gyakorlatilag a tölteléket, amit a tyúkba töltöttek, azt megsütötték egy lábasba, és mivel a lábasnak nincs lába, ez jelentette azt, hogy a lábatlan tyúk, és akkor ugye ezt fogyasztották. Ették a zöldséglevest, és fogyasztották hozzá a lábatlan tyúkot. Ez volt a böjti étkezés.
Azt hiszem, hogy a népnek, a népi ételeknek a furfangossága és a fantasztikus fantázia, hogy tulajdonképpen, ha van egy marékliszt, van egy tojás, van egy kis túró, van egy kis tejföl, akkor már mindjárt tud a háziasszony főzni.
Igen, igen, valóban így van, és hála Istennek, hogy megőrizte ez a nép most ezt a szokását. Volt egy időszakunk, ugye, amikor az egyházi és a vallási dolgok el voltak nyomva, de a 90-es évektől újra felszínre tört ez a vallásosság, és ebbe erőre jött a lábatlan tyúk, amit most már nem csak böjti időszakban esznek, hanem esznek vasárnapra, és már nem csak böjti ételként, hiszen nagyon sok helyen, megtöltik sonkával, adnak hozzá főtt húst, úgyhogy most már a böjti étel kategóriából kilépett, de még mi így is nagyon szeretjük a lávatlan tyúkot.
Van ennek a vidéknek olyan kezdeményezése, nyilván van, hogy együtt mutatják be a termékeket, mondjuk a trizsi kamrát és a lávatlan tyúkot.
Hát nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert úgy gondolom, ennek az egész mai rendezvénye tulajdonképpen, ha egy mondatba kellene az eszenciáját összefoglalni, akkor az valahogy így hangzana, hogy egyedül kicsik és kevesek vagyunk, de ha összefogunk, akkor nagyok és értékesek vagyunk. Na most ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert én éppen napokban hallottam, ugye, hogy Borsodvár megyének egyik kitörési pontja pontosan a zöld turizmus. Ez azt jelenti, hogy tavalyi évben 1,5 millió vendég éjszakát töltöttek itt az ide látogatók. Na most aki ide jön, mit akar nézni? Mit akar látni? Hát a különlegességet, a lábatlan tyúkot, azt a lekvárt, amíg még
nézni, meg készül. Enni akar.
Meg enni. És itt van lehetőségünk.
Melyik településen legnépszerűbb a lábatlan tyúk, meg tudja ezt mondani az értéktárbizottság elnöke?
Hát igazából ez Abaújban mindenhol népszerű. Abaúj az csak, hogy helyére rakjuk a dolgokat, ez a régi Abaúj-Torna vármegyének a területe, tehát hogyha felmegyünk a Turulba, a Turulmadár már Abaúj felé néz, és egész Kassáig elhúzódik. Ugye sajnálatos módon azért a trianoni időszakban ezt a térséget ketté szakították, de ugyanígy nagyon nagy értéke van a határon túl résznek is, és ahogy Zoli bácsi mondta, annak van értelme, hogyha ide jön valaki, azért gyűjtjük mi is össze az értékeket, ezt meg lehet nézni, erről mi nagyon szívesen beszélünk, ezt meg lehet kóstolni, én is próbálom felvenni éttermekkel a kapcsolatot, hogy újra felvegyék ezeket a népi ételeket a menüjükbe, és próbáljanak ezzel népszerűsíteni minket is.
Hát én köszönöm szépen, gratulálok Önöknek. Mi lesz a legközelebbi program? Hol találkozhatunk Önökkel, meg tudják-e mondani?
Hát tulajdonképpen nálunk a nyári időszak, ami már, hát hogy mondjam, turisztikai szempontból húsvéttal kezdődik és októberig tart, nagyon zsufol, sok rendezvényünk lesz. Ami talán úgy gondolom most a közeljövőben a legrangosabb esemény lesz, ahol részt veszünk, ez a Kazincbarcikán augusztus közepén megrendelő háromnapos borfesztivál. Ott díszvendégek vagyunk most már több éve, és hát sok szeretettel várjuk a Vármegye minden kedves vásárlóját, érdeklődőjét.
Ipari és műszaki megoldások szakterület kategóriában az idei díjazott a Gönczi hordó. A Gönczi hordó alapanyaga közepesen kemény, koppásálló, magas csersavtartalmú zempléni tölgy, amely a borászatban is fogalom, ugyanis kedvezően befolyásolja a bor érési folyamatait, és kedvező hatással van annak színére és aromájára. A többi magyar hordónál hosszúkásabb és keskenyebb a Gönczi, mivel a távoli piacokra igyekvő szekerek rossz meredek utakon közlekedtek, és a jobb helykihasználás, valamint a biztonságos szállítás miatt ez a forma bizonyult a legjobbnak. A 136,6 literes Gönczi hordó mértékegységé vált, és az aszuborok készítésekor is fontos szerepet játszott. Az aszu annyi puttonyos volt, ahány puttony aszuszem került egy Gönczi hordó alapborba. Hadd mutassam be Gönc református lelkipásztorát.
Jánvári Béla vagyok.
Hát ebben az esetben a Gönczi hordót ünnepeljük. Most eljöttünk a Biblia mellől, ugye, ami bizonynak Göncnek a nagy nevezetessége. Hogyan élik ott meg, mennyire tartják a hagyományt, ezeket a régi értékeket a közösségek?
Azt nem mondom, hogy eljöttünk mellőle, inkább úgy mondom, hogy sorba jövünk, hiszen ez már a negyedik értékdíj, amit átvehetünk itt a Vármegyeházán. Többek között elmúlt éven Károlyi Gáspár örökségét, szellemi hagyatéka kategóriában kaptunk elismerést. Most pedig a Gönczi hordó. Fontosnak tartjuk a hagyományainknak az ápolását. 4 évvel, 5 évvel ezelőtt elindítottuk a helyi értéktár bizottságot, amiből sok mindent vármegyei érték kategóriába sikerült tovább emelnünk, és ez már most a negyedik elismerés, amit kaptunk a Gönczi kiemelkedő értékekkel.
Hogyan őrzi a közösséget egy-egy ilyen érték? Gondolom, hogy ez is egy erő.
Mindenképpen több, ahogyan említettem, több értékünk van, valamint az egyházközség ápol, a jelen elismerés, a Gönczi hordó, mint olyan, van egy helytörténeti kiállításunk, Kuszita ház és helytörténeti kiállítás névre hallgat, ott kiállításra került egy Gönczi hordó. Igyekszünk ezen értékeink közé minél több programot szervezni. Többek között 2 évvel ezelőtt a Pálos Kolostor kapott egy hasonló értékdíjat, ránk követ mostani hétvégén a Pálos Települések Országos Találkozójának ad helyszínt Gönc, ahol a vándor zászlót, amelyet tavaly Zalacsányba vettünk át, most Pécsnek adjuk tovább, tehát igyekszünk minél többet foglalkozni azzal, hogy az értékeinket, hagyományokat, kincseinket ápoljuk és tovább hagyományozzuk.
A gyülekezet életét hogyan alakítja maga a környék, maga a szülőhely? Nyáron például lesznek-e közös programjaik?
Nyilván készülünk a nyárra. Lesz egy gyerektáborunk, fiatalokat visszük Jósafőre táborba. Július 13-án lesz egy hangverseny a református templomban, tehát sok-sok programmal készülünk. Hála Istennek a gyülekezetek élete a város életével szorosan összekapcsolódik, hiszen egy viszonylag kicsi település vagyunk, bár ugyan Göncváros, és programjainkban átfedések vannak, szolgálatokban átfedések vannak, így készülünk akár egy augusztus 20-ai ökumenikus megemlékezés államalapítás ünnepével kapcsolatban, úgyhogy vannak programjaink bőven.
Kedves hallgatóink, június 13-án tartották a 10. Vármegye napot, ahol átadták a Borsodabolyi-Zemplén Vármegye önkormányzata példaképdíját, az értéktárdíjat, a Vármegye civil közösségeiért díjat, az agrár és élelmiszer, valamint az ipari és műszaki megoldások szakterület díjait és a közgyűlés elnökének elismerő okleveleit. Az elmúlt percekben az ünnepségen készült összeállításunkat hallották.